Üdvözlök mindenkit, ez a Griffsider, a digitális legendárium podcast sorozata, vendégem pedig Horváth Csaba, a történész, a Károly Gáspár Református Egyetem docense. Ma pedig a 1943-as év csendes óceáni hadszínteréről fogunk beszélgetni. Szervusz!
Üdvözlök mindenkit!
Ez egy nagyon ismeretlen hadszíntér a magyar hallgatók számára, itt ugye a Magyar Honvédségnek semmiféle érintettsége nincsen, ezért beszélgessünk egy kicsit az előzményekről. Hogyan keveredett Japán a háborúba, vagy egyáltalán keveredette, vagy ő kezdte ezt az egészet?
Igen, ez minden tekintetben egy különleges hadszíntérnek számít egy európai ember számára, és nem mindegy az, hogy megértsük azokat a japán reakciókat, amelyeket a politikai, illetve a gazdasági kihívások jelentettek Japán számára. Nagyon kell látnunk azt, hogy Japán olyan helyzetbe kerül az 1930-as évekre, hogy komoly gondjai vannak. Van egy restauráció Japánban, amely a modern nyugati elgondolásokat igyekszik behúzni, de Japán, mint nagyon tudjuk, nem éppen egy nyersanyag nagyhatalom, így aztán nagyon komoly gondjai vannak azzal kapcsolatosan, hogy azokat a fejlesztéseket, gazdasági, nehézipari fejlesztéseket, amelyeket szeretne megvalósítani, valamilyen módon nyersanyaggal is bírnia kell. Ez az egyik ok, amiért Japán körülnéz a térségben. A másik ok nyilvánvalóan az, hogy Japán is nagyon figyel a nyugatiakra, így a britekre kiemelte, majd utána pedig az Egyesült Államokra, hiszen a kereskedelem abban a térségben hihetetlenül erős. Így Japán úgy érzi, hogy elnyomják a kereskedelmi lehetőségeit, így valamilyen módon ezt kompenzálnia kell. És természetesen fél azoktól a reakcióktól is, amelyet esetleg egy nyugati beavatkozás a térségben jelenthet.
Miért pont a britekre figyel? Miért nem az Egyesült Államokra?
Hát azért, mert ebben a japán fejlesztési folyamatban a britek vannak elő, nem az Egyesült Államok. A britek ajánlnak fel segítséget Japánnak, a britek visznek oda új technikai eszközöket, és a britek annak a térségnek azt lehet mondani, hogy gyarmati szempontból is a vezető hatalma. Így, tehát nem véletlen az, hogy a britek meghatározó jelleggel bírnak Japán szempontjából.
Hallgató kedvéért emeljük azt ki, hogy a britek kezén van ekkor Szingapúr, ami kulcsfontosságú kikötő ebben a térségben, az Egyesült Államok pedig erősen limitált gyarmatokkal rendelkezik itt ezen a pontján a világnak.
Ez nagyon fontos, hiszen az első háború után is Nagy-Britannia megtartotta azokat a legfontosabb gyarmatait, mint győztes hatalom, amelyek voltak, sőt, ezeket kicsit bővítette is, de gondoljunk arra, hogy Indiától Szingapúrig, ugye, ahogy említetted, minden stratégiai ponton ott van. Az amerikai érdekek pedig a háború után azok, hogy a stratégiai legfontosabb helyeket kell megszerezni, amelyek biztosíthatják az amerikai kereskedelmi flották mozgását.
Ez az első világháború
utáni dolog, igen, de ez kihat nyilvánvalóan a következő 10-20 évre is. Így aztán az Egyesült Államok megpróbál minden olyan stratégiai fontos pontot megszerezni, amely tengerek találkozása, olyan szigetek, olyan támaszpontok, amelyek ellenőrzésük alatt tudnak tartani nagy területeket, de a britek is természetesen ragaszkodnak a már megszerzett nagyon fontos, stratégiailag fontos helyekhez, ilyen Szingapúr is, amit említettél, hiszen Szingapúr olyan központ, ahol találkozik a távol-kelet, a kelettel találkozik, a közeli térségekkel, és a britek nagyon jól el vannak ezen a helyen, nyilvánvalóan helyőrséget telepítenek, hiszen minden szempontból katonai jelenlétről beszélünk ezeken a helyeken.
Nem véletlen, hogy a jelenben Szingapúr kezdi átvenni London helyét a pénzügyi világ vezető központja címért folytatott versenyben. Mielőtt tovább mennénk, fel tudnád sorolni a teljesség igénye nélkül azokat a pontokat, amiket az Egyesült Államok az első világháború után a vonzás körébe vont, vagy megszállt, vagy katonai támaszpontot létesített ott?
Hát nyilvánvalóan vele szólni, de itt az a legfontosabb, hogy katona földrajzi szempontból vizsgáljuk meg ezeket a dolgokat, és azok a leglényegesebb területek, amelyek nagyobb kontinensek mellett találhatóak. Itt gondolhatunk akár a Csendes-óceáni térségen belül Ausztrália, Új-Guinea, tehát ez a térség fönn. Nyilvánvalóan foglalkoznak azzal a területtel is, amely kicsit délebbre esik, illetve Európa irányába fordul, hiszen a britek ebben az időszakban nem csak a Csendes-óceáni térségre figyelnek, hanem versenytársai kívánnak lenni a briteknek és az Atlanti-óceánon. Tehát ott is igyekeznek olyan területeket megszerezni, amelyek az ő, hát úgy mondják az amerikaiak, hogy tőkeáramoltatást hajtanak végre magyarul, tehát beszedik a pénzeket. De belegondolunk abba, hogy az első háború és az Egyesült Államok milyen komoly kölcsönöket adott az európai országoknak, és ezeket szépen igyekszik beszedni. Vannak olyan területek, ahol megveszik ezeket a földeket Vannak olyan területek, ahol bérlik ezeket a földeket, de ha belegondolunk akár Kubára is, például ebben az időszakban már kialakítanak olyan támaszpontokat, amelyek a későbbiekben megmaradnak, ha belegondolunk napjainkban is ugye megvannak, hiszen olyan jogi csűrűs csavarással oldják meg ezt a problémát, hogy őket onnan nem lehet kitenni. Tehát ilyen szempontból egy globális, azt mondhatjuk, egy globális amerikai terjeszkedésről beszélhetünk, de még egyszer mondom, ezek nem kontinentálisra, hanem inkább
pontszerű.
Különálló, igen, pontszerűek mondhatjuk így, de azok mind stratégiai helyezkednek el.
Említetted, hogy Japán a 30-as években elkezdett körbenézni. Ugye azt mindenki tudja, még ha nem is pontosan, hogy Japán már jóval az európai háború kitörése előtt háborúba lépett Kína ellen. Röviden, ha el tudnád mondani, hogy 1941 előtt Japán milyen területeken háborúzott, és mi az, amit megszerzett?
A Japán nyilvánvalóan a felvezetőben is említett célok érdekében körülnézett, hogy mi esik legközelebb. Nyilvánvalóan Japán sincs kész a 30-as évek elején egy nagyobb távolságú hadműveletekre, sőt, akkor még fel sem nagyon merül az, hogy déli, illetve keleti irányba fog mozogni, inkább a legközelebbi területeket nézi, ahol mondjuk őszintén, ahol biztos sikert lát. És ugye egy Kína lesz a legfontosabb, ugye a Mandzsúr területek azok az egyik legfontosabb részek ezen a részen, és ez a háború egyértelműen anyagháború. Tehát anyagot kell szerezni, nyersanyagot kell szerezni, munkaerőt kell szerezni. A japán terjeszkedési politikát meghatározó technikai arzenál felépítéséhez nyersanyagok szükségesek. Itt gondolhatunk a nyersgumitól kezdve, a vasrésztől kezdve mindenre. Tehát ilyen szempontból Japánnak azok a területek fontosak, amelyek először könnyen elérhetőek. Kettő, hát magyarosan tudjuk mondani, hogy csurok belőle az a nyersanyag, ami szükséges ehhez a terjeszkedési politikának a megalapozásához. Így aztán kiemeltem, hogy ezek Kína területek, ahova a japánok betörnek már a 30-as évek elején.
De hát Kína ugye nagy ország. Miért gondolta Japán feltörekvő hatalomként, hogy labdába rúg egy nálánásukat a nagyobb országgal szemben?
Azért gondolhatta Japán ezt, mert Kína fejletlen ilyen szempontból. Tehát haditechnikai szempontból fejletlen, megosztható ilyen szempontból, hiszen Kínában is azért elég komoly versengés van a különböző hadurak között, hogy ki milyen területet. Ezeket meg lehet fizetni, ezeket meg lehet győzni. Tehát Japán ilyen szempontból jó irányt választ véleményem szerint, hiszen az anyaországhoz, az anyaszigetekhez közeleső területet választ, és onnan kezdi meg először ezeknek a számára létfontosságú anyagoknak a beszerzését. Ez természetesen nem mindenki számára világos, de én legalábbis úgy tartom, hogy ez már ugye a második világháború. Tehát a 30-as évek közepén Japán már a második világháborúba sodródik bele, hát, illetve kezdi el Ázsiába, és ha komplexen vizsgáljuk ezt a háborút, akkor ez nagyon fontos, hiszen erre már az Egyesült Államok is lép, arról keveset beszélünk, hiszen egy olajembargót vezet be Japánnal szemben. Tehát megpróbálja Japánt visszaszorítani, hiszen addig Japán az olajat például az Egyesült Államokból szerzi be. Ezt megpróbálja ezt a lehetőséget az Egyesült Államok meghúzni. Olajembargó, így aztán Japánnak még nagyobb szüksége van arra, hogy olyan területek irányába mozogjon el, amelyek ilyen szempontból fontosak. Nem véletlen aztán kis kitérve ezzel kapcsolatban, hogy Szibéria irányba indulnak el aztán a japánok, ugye Mongólia, Szibéria irányába, és kitűnő lehetőségeket teremt számukra az, hogy azért Kínába laknak páran, ezt az őslakosságot be lehet vonni utak építésére, vasutak építésére, és ha megnézzük ezeknek az irányát, egyértelműen abba az irányba vezetnek, ahol a nyersanyag források találhatóak.
Csak a kronológia miatt említsük meg, hogy mikor támadta meg Japán Kínát?
Hát több ilyen dátum található, de mi a könyvekben, illetve a szakirodalomban mindig azt mondjuk, hogy 35-36-os év az, amikor már kifejlődött támadásokat indít. Természetesen előtte vannak kisebb betörések, de a politikai döntések alapján a 35-36-os év az, amikor már Japán nagy katonai erővel megjelenik ezeken a területeken. Én innen számítanám, és nem lehet ezt most dátummal megmondani, hogy március vagy április, de a jelenlét, illetve az egyértelmű céloknak a kifejtése, ez azt jelzi, hogy ez az az időpont, amikor Japán ebben az időszakban már nagyon komolyan veszi ezt a terület gyarapodást, illetve ezeknek a területeknek a kiszivattyúzását, vagy pedig megszállását.
Tehát gyakorlatilag a spanyol polgárháború előtt nagyjából egy évvel japánok megindulnak Kína ellen. Ott váltakozó intenzitással harcokat vívnak, és hatalmas területeket vonnak ellenőrzés alá. Létrehozzák Mandzsúriánban, Mandzsuko néven a bábállamokat. Mi történik ezután? Közben Európában ugye kitör a II. Világháború 39. szeptemberében. Mit lép erre Japán?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen a második világháború kitörése előtt már vannak tapogatózások, ugye Németország, illetve Japán között, majd a három hatalmi egyezmény, amely tető alá hoz egy japán-német, ugye, aztán olasz szerződést. Ez nagyban megmutatja azt, hogy ezek az országok alapvetően valami közös célt is kitűznek maguk elé. Nyilvánvalóan Németország az európai térséggel foglalkozik, Japán a távol-keleti térséggel, de ne felejtsük, azért van egy közös terv is, amiről szintén keveset beszélünk. Ennek az lenne a lényege, hogy valahol majd Németország és Japán találkozik. Ez egyébként az akkori iratok, illetve az akkori vázlatok alapján a mai Irán-Irak területén lenne, hogy ott találkoznának ezek a csapatok. Tehát magyarul egy déli ollót csinálnának, és akkor így találkozna ez a két fél. Nem véletlen az, hogy a Szovjetuniót nagyon komoly ellenfélnek tartják, mind a japánok, mind a németek. Erre kötnek egy megfelelő szövetséget is. Mindegy az a lényeg, hogy Japán ugye keletről gyengítse az oroszokat, a Szovjetuniót, bocsánat, és Németország pedig ugye nyugatról. Tehát azért itt megvan a párbeszéd a két ország között, és akkor, amikor Magyarország is majd 40 vagy belép ebbe a három hatalmi egyezménybe, mi is ugye nagyon gyorsan diplomáciai kapcsolatokat alakítunk ki, szorosabb diplomáciai kapcsolatokat Japánnal.
Említetted ezt a tervet, és ugye a japánok meg is indulnak ennek a végrehajtására az európai háború kitörése után, megtámadják a brit érdekeltségeket, és főleg azért tartanak ebbe az irányba, ami ugye az ő szempontjukból déli-délnyugati irány, mert hogy a Szovjetunióval szemben nem értek el eredményeket, ez volt a Halhingori csata, ahol a japán páncélos erők nem voltak ellenfelei a szovjeteknek, és ezután a japánok zárójelbe tették a Szovjetunió megtámadását meg nem határozott ideig. Mi történt a brit érdekeltségekkel? Érdekel a japánok itt sikereket?
Igen, ez érdekes kérdés, hiszen alapvetően, ahogy a bevezetőben is említettük, a nagy gyarmat, birodalmat fenntartó ország itt Nagy-Britannia. De ne felejtsük el Hollandiát sem, hiszen a hollandok a másik nagyon komoly érdekeltségekkel bíró ország ezen a területen. Így Japán, amikor elkezdi a kontinensen Kínától egy kicsit délnyugat irányba történő birodalmi kiterjesztést, tehát elkezd kicsit lefelé mozogni, akkor először a britekkel nyilvánvalóan és a hollandokkal találkozik. Tehát neki nagyon fontos az, hogy ezt a két országot valamilyen módon visszaszorítsa, hiszen Nagy-Britannia ilyen szempontból azért nagyon komoly előnyben van, hiszen gondoljuk bele, hogy a brit koncepciónak mindig is az volt a lényege, hogy ahol vagyok, itt most bár a térképünkön nem látszik, de Japán tisztában van bele, hogy akár Indiáig is el kell, hogy menjen a későbbiek során, ha belegondolom, Indiában ugye egyértelműen a briteknek egy kiemelkedő helyszíne van, és a briteknek a visszatérve a előbbi gondolatomra, az a taktikája, hogy a helyi országból is verbuvál katonákat, akiket a britek képeznek ki. Tehát ez indiaiakra vonatkozhat, új-zélandiakra vonatkozhat, akár ausztrálokra is majd a későbbiekben vonatkozhat, brit kiképzéssel szembesülhet itt Japán, tehát egy eléggé felkészült erővel. Csak mondok egy nagyon jó példát, ha belegondolunk, Észak-Afrikában, amikor a brit 8. hadsereg harcol, pont ezek az alakulatok is ott vannak, amelyeket a britek hoznak. Nem echte brit haderő van ott, hanem ezeknek az országnak a kiképzett katonái vannak ott.
Hallgató kedvéért azért nevesítsük, hogy merre indul el dél-délnyugat. Ez azt jelenti, hogy a mai Indonézia területét, Vietnám, Laosz, Kambodzsa.
Így, hát az indokínai területek egyértelműen ebbe a helyzetbe, aztán Borneo, Szumátra, Jáva irányába indulnak el itt, főleg lefelé a japánok, hiszen ez az a terület, amely szinte védtelennek tűnik, tehát a helyi lakosság szempontjából kivétel a gyarmati erők, amelyek ott helyben vannak, és nem beszélve arról, hogy ezek hihetetlen komoly gazdaságilag nyersanyag szempontjából fontos területek. Tehát ez nem véletlen Japánnak ez a célja, és ha rátekintünk a térképünkre, akkor nagyon jól láthatjuk, hogy az elért legnagyobb kiterjesztést is körülbelül ezeken a területeken, Burmától kezdődően, ugye Jáva, Új-Guinea területén éri el Japán ezeken a részeken.
És ugye 1940-ben magát Szingapúrt is elfoglalják egy jóval nagyobb védősereg ellenében. És mindemellett a japán hadiflotta jelentős sikereket ér el a britekkel szemben, elsüllyeszti a britek legnagyobb csatahajóját, a Prince of Wales-t.
Így van. Ez ugye 1941-es év. Ezek a támadások egyértelműen már összefüggésben vannak a Pearl Harbor-i támadással.
És ugye mindez azért fontos, mert az utat ki kell kövezni India irányába, amit te is ismertettél az előbb. És hát Indiához ezeken a területeken keresztül vezet az út, sőt a japánok később majd harcot is fognak vívni India peremvidékén, de ott már a britek megállítják őket. Így jutunk el 1941-hez, az Amerika ellen tervezett támadás időpontjához. Mi vezette Japánt arra, hogy megtámadja az Egyesült Államokat, ami még Kínánál is nagyobb területtel rendelkezett, viszont ami még fontosabb, hogy sokkal erősebb hadsereggel és egy óceánnal Japán és az Egyesült Államok között.
Igen, ez nagy kérdés volt a japán politikában is, hogy mikor támadják meg az Egyesült Államokat. Ez egy nagyon fontos kérdés volt. Én úgy gondolom, hogy erre Yamamoto Iszoruku admirális volt a legjobb példa nálunk, hiszen ő nevét mindenki ismeri, hiszen ő volt a tervezője aztán a Pearl Harbor-i támadásnak is.
Ő milyen tisztségben volt a japán vezérkarban?
Ő ebben a helyzetben, annyit róla tudni kell egy picit előtte, hogy ő az Egyesült Államokat öltött 26-tól 28-ig egy nem kevés időt, és már akkor, mikor visszaérkezett és kritizálta az akkori japán terjeszkedési politikai elképzeléseket, a kínai elleni háborúról is, és az Egyesült Államokkal való nyílt ellenségeskedésről is, úgy gondolta, a japánnak még ez korai, tehát még nem kéne ezeket a lépéseket megtennie, és ezért az álláspontért aztán nagyon komolyan támadták Japánban, így aztán egy Mitsumasa nevezető admirális kinevezte Yamamotót az Egyesített Japán Flotta parancsnokává. Tehát ő lesz a Japán Egyesített Flotta főparancsnoka ebben a titulusban.
Kritikák ellenére?
Igen, mert ettől függetlenül azért egy hihetetlen felkészült, jó gondolkodású és nagy stratéga ilyen szempontból. Tehát azt azért látják, hogy ha a célokat meg akarják valósítani, ez ilyen katonai vezetőkre van szükség. Yamamoto annak tudatába tervezte meg egyébként ezt a Pearl Harbort, hogy 6 hónapjuk lesz arra, hogy az Egyesült Államokat egy mindent eldőlt ütközet becsalják még a Csendes óceánon, és ott meg tudják verni, akkor van esély. Teljesen tisztában volt vele, hogy az Egyesült Államokat 6 hónapig nem tudják legyőzni teljesen, akkor úgy, ahogy mondogatták, és csak meghúzkodták az oroszlánnak a bajszát, tehát nagy gondok lehetnek. Így aztán felmerült természetesen a japán politikai döntésben is a kérdés, hogy pont most kellett megtámadni az Egyesült Államokat 1941 végén, hiszen az Egyesült Államok addig szó szerint tudomásul vette a japán hódításokat. Nem találunk semmiféle olyan komolyabb lépést, amellyel az Egyesült Államok ezeket az előbb említett japán terjeszkedéseket valamilyen mondom befolyásolta volna. Igaz? Tehát nem. Nem véletlenül, hiszen az Egyesült Államok nem elég erős még abban az időszakban a térségben.
Igen, beszéljünk egy kicsit erről. Ugye Japánról tudjuk, hogy ekkor már 6. éve áll háborúban. Ez jelentős tapasztalatot jelent a japán haderő számára, úgy a hadiflotta terén, mint a szárazföldi erők részéről. Mit lehet tudni ilyen szempontból az Egyesült Államokról? Milyen az ő hadereje? Rendelkezik-e tapasztalt katonákkal?
Az Egyesült Államok, ha azt mondjuk tapasztalt katonával rendelkezik, azt mondhatjuk az első háborús tapasztalatok, amelyek vannak, de ez a korosztály nyilvánvalóan kiöregedett. Így aztán legyünk őszintén, nem nagyon mondhatjuk azt, hogy az Egyesült Államok tapasztalt haderővel rendelkezik. Természetesen a képzési rendszerük megmarad magasabb szinten, folyamatosan figyelik ők is a történéseket, milyen fejlesztéseket hajtanak végre a világba, körülbelül milyen elgondolások érvényesülnek, de ha egy szóval mondhatnánk, akkor azt kell mondani, hogy nincs felkészülve még az Egyesült Államok ebben az időszakban egy új háborúra, hiszen nem fél tőle, hogy lesz egy ilyen. Ha lesz, pedig az ő külterületein kívül lesz, tehát ilyen szempontból nem veszélyezteti.
Egy mindig előkerülő toposz az Egyesült Államokkal kapcsolatban, hogy végtelen nyersanyagtartalékokkal és hatalmas ipari potenciállal rendelkezik. Japánról ugye megbeszéltük, hogy mindez nem mondható el. Mégis mi vezette akkor a japánokat, vagy mire gondolhattak, hogy az Egyesült Államok milyen állapotban van hadipari szempontból ebben az időszakban? Hiszen nekik a hadipar gyenge lábakon áll, az egyetlen előnyük a kiképzett emberállomány és a harcedzett legénység, amely képes végrehajtani azokat a hadműveleti terveket, amiket a vezérkar eléjük tűz ki. A felszereltségük az pedig ugye az előbb említett hadiparon múlik. Az Egyesült Államok ilyen szempontból milyen helyzetben van? Van-e számottevő hadipara?
Az Egyesült Államok a két háború közötti időszakban azt mondhatjuk, hogy kicsit visszafogja a hadipari tevékenységet. Természetesen már akkor is kialakulnak azok a nagyobb multinacionális, mondhatjuk így akkor, még nem így hívják őket teljesen cégek, amelyek foglalkoznak hadipari dolgokkal, de maga a hadsereg felszereltsége, illetve a hadsereg kiképzettsége visszafogott helyzetben van. A fejlesztéseket, ahogy említem, végrehajtják, tehát fejlesztik az új technikai eszközöket, de nincsenek sorozatgyártások. De az amerikai háttér, technikai háttér, ugye, ahogy említetted, bármikor képes egy gombnyomásra kész prototípusok, illetve a tervek alapján sorozatba gyártani a technikai eszközöket. Ez vonatkozik különösen a szárazföldi erőkre, a páncélosokra, harckocsikra, de azért ne felejtsük el, hogy légierőben nem csinálhatják meg ugyanezt, a légierőt szinten kell tartani megfelelő számmal, hiszen a beszélgetésünk elején említett tőkáramoltatás vagy kereskedelmet azért biztosítani kell a hadseregnek. Így aztán a haditengerészet, illetve a légierő, az megfelelő szinten van, de nem darabszámban, hanem azt mondhatjuk, hogy inkább minőségben. Tehát nekik ez a feladatuk, hogy a kereskedelmi tevékenységet az adott pontokról, amiről is beszéltünk, biztosítani tudják. Tehát még egyszer a konklúziót talán úgy lehetne levonni, hogy Egyesült Államok képes modern eszközökre, de nem sorozatgyártásban, még egy kicsit visszafogott. Majd akkor, amikor a háborús helyzet hozza, abban a pillanatban át fognak állni, ez, hogy 40 környéke lesz, 40 magasságában kezdik el nagy sorozatban gyártani ezeket a technikai eszközöket, amelyek aztán majd megjelennek a különböző hadszíntereken természetesen.
Viszont egészen 1941-ig az Egyesült Államok hadba lépéséig az ipar nincsen átállítva a teljesen hadipari termelésre, hanem a hadiparnak megvannak a gyárai, azok elketyegnek valahogy, de nem gyártanak olyan volument, amit az ember lát 43-44-ben az amerikai gyárakban, vagy 45-ben főleg.
Igen, és a haderős visszafogott szervezeti állományban van, azt mondaná, egy szűkített békeállományban van, hiszen miért lenne komolyabban felturbózva, mondhatjuk így a dolgot, hiszen semmiféle olyan esemény egyelőre nincsen az Egyesült Államokat mozgásra kényszeríteni. Akkor, amikor megtörténnek majd azok az események, amelyek közvetlenül az Egyesült Államok beavatkozását teszik szükségessé, akkor természetesen ki kell szolgálni egy a létszámokat, hiszen ha belegondolunk, akkor ha mire megépítenek egy hajót több ezer fő személyzettel, tehát ez a technikai felkészültség azért biztosítja a gyors reagálást, de még egyszer mondom, nem történtek még meg azok az események, amelyek az Egyesült Államoknak nagyban lépnie kellene. Ez majd megfog.
És ennek a blokknak az árásaképpen azért ezt említsük meg, hogy ekkor az amerikai hadsereg felszerelése az által említett haditengerészetet leszámítva, hát azért nem éri el azt a színvonalat, amit Japán vagy Németország képvisel. Jól tudom, első világháborús rohamsisakokkal, vízütéses géppuskákkal rendelkezik, amik hát nem a mobilitásukról híresek, és csak hogy még egy ilyen kis érdekességet elmondjuk, ezeket az agult felszereléseket mind a tengerészgyalogság fogja megkapni a hadseregtől, a hadsereg megkapja a modern fegyvereket, a tengerészgyalogság átfegyverzése viszont csak később fog lezajlani, és a mi szempontunkból ezen a hadszintéren az amerikai tengerészgyalogság fogja vinni a prémet, ő lesz a főszereplő. Ezután a bevezetés után térjünk el arra, hogy hogyan jutunk el az Egyesült Államok hadba lépésétől, Pearl Harbortól 42. decemberéig. Mi az az út, ami elvezetett 43-ig?
Igen, 1941 nagyon fontos, ahogy az előbb beszélgetünk is róla, kérdés, hogy a december 7-i események, amikor a japán flotta egy nagyon titkos úton, ugye a Kuril-szigetekről megindulva, kikerülve minden hajóval való találkozás, vagy csapásmérő volt ugye a hat anyahajójával, megjelenik kb. 300 km-re Pearl Harbortől, és meglépi azt, amit egyes történészek túl korainak tartanak, egyes történészek pont jókor, jó időzített dolognak tartanak, és megtámadja az Egyesült Államoknak az egyik legnagyobb csendes óceáni bázisát. Beszéltünk ugye Yamamotóról, aki ezt szintén ellenzi, azt mondja, hogy nem biztos, hogy még most kéne ezt tenni, és ez egy nagyon komoly reakciósorozatot kiváltó akció lesz. És így is történik, hiszen a december 7-i támadás aztán beindítja az amerikai hadigépezetet is, bár legyünk őszintén, abban a pillanatban késélen táncolnak. Tehát akkor jönnek rá, hogy nem tudnak semmit az ellenségről, hogy közelítette meg őket ennyire, hogy nem tudnak semmiről, milyen meglepetés ez, bár azzal tisztában voltak, hogy Japán valahol támadni fog, hiszen jelentették azt, hogy a nagykövetségek már előző nap égetnek, ez azt jelenti, megsemmisítik a titkosító berendezéseket, ez jelzésértékű. Tisztában voltak az is, hogy Japán valahol csapást fog menni, nem tudták, hogy hol. Tehát felmerült természetesen Pearl Harbor neve is, de nem voltak ezzel tisztában, és akkor éri őket ez a meglepetésszerű támadás, amelyet Japán meglép ebben a helyzetben. Hát én úgy gondolom, hogy egyértelműen tisztában voltak a japánok is az, hogy ez időnyerés. Tehát itt időt kell egy kicsit nyerni, majd utána úgy, ahogy Yamamotónál már említettük, és az ő elgondolásába, utána egy olyan csatára kell gyorsan kényszeríteni az Egyesült Államokat, ahol annyira meg tudják gyengíteni, hogy ne fél évig, hanem talán tovább is, csak nézője legyen a távol-keleti eseményeknek. Tehát ez nagyon fontos. December 8-án aztán már megvan a japán hadüzenet is, nem csak az Egyesült Államoknak, ugye Nagy-Britániának, Kanadának, Ausztráliának, de nyilván megvan a reakció is, hiszen kihasználva ezt a dolgot, Kína is hadat üzen, mint szenvedő fél Japánnak, Németországnak és Olaszországnak, hát a tengely országainak, azt lehet mondani ebben a helyzetben. A japán támadás ugye december 7-én indul meg, de december 9-én, 10-én a japánok nagyon komoly, azt lehet mondani, hogy együttes csapást mérnek a britekre, és ahogy te említetted, például a Prince of Wales-nek a elsüllyesztését is. Tehát a japán tervek hihetetlen jól vannak kidolgozva, tehát együtt mérnek csapást a potenciális ellenfelekre. A britekre a legérzékenyebb ponton, azt lehet mondani, az Egyesült Államokra meg a még legérzékenyebb ponton, tehát egy nagyon kitalált támadásról van szó. Nagyon gyorsan december 9-én elfoglalják Bangkokot, utána pedig 10-én már Guamot is elfoglalják, amely egy elég érdekes helyzetet teremt az Egyesült Államok szempontjából, mert ha belegondolunk, azért nem tűnik stratégiailag fontos helynek, de mégis egy nagyon komoly elgondolást tükröz a japán terjeszkedési politikába. És végül december 25-én is Hongkongot elfoglalják, tehát 41-ben azt lehet mondani, tehát, hogy egy összefogott, nagyon jót megtervezett akcióról van szó, minimális japán veszteséggel, ekkor a japánok nem szenvednek szinte veszteséget a repülőgép veszteségeken túl, és egyszerűen kérdőjeleket tesznek a nagyhatalmak elé.
Mi erre az Egyesült Államok reakciója? Hogyan zajlik tovább 41-42-ben a háború?
Azt nagyon tudjuk, hogy az Egyesült Államok utána pillanatokat bejelenti azt, hogy hadban állunk ugye Japánnal, és mindent megpróbálnak mozgósítani, és mindent megtenni azért, hogy valamilyen módon ezt a japán további terjeszkedést az Egyesült Államok felé megakadályozzák. Hiszen Hawaii azért nagyon közel van az Egyesült Államokhoz, tehát úgy gondolják, hogy komoly veszély fenyegeti az Egyesült Államokat is, és lehetőségek szerint próbálják meg az erőiket átcsoportosítani most már ezzel a japán csapásmérő csoportosítással szemben. Közben a japánok már 42. január 2-án elfoglalják közben Manilát is, tehát ez a 41 vége, 42 eleje, ez egy hihetetlen intenzív japán támadás sorozat minden stratégiailag fontos célpont ellen. Megtámadják januárban már Indonéziát, tehát a japán flotta, illetve a japán hadsereg ebben az időszakban a csúcson van, azt mondhatjuk. Így aztán az Egyesült Államok egy csúcsra járó hadsereggel kell, hogy szembenézzen, amelyik már harcedzett, tapasztalatokkal rendelkezik, megfelelő elgondolásokkal rendelkezik, és egyre erősödik, mondhatjuk azt, hiszen a elfoglalt területek azonnali nyersanyagforrásaira ráteszi a kezét, azonnal ráteszi a kezét, és onnan egyből a birodalomba szállítják ezeket a dolgokat. Itt egy dolgot meg kell említeni, mert később biztos még beszélünk, hogy hihetetlen komoly szállítókapacitás kell. Hát már itt jelentkezik az, hogy nagyon komoly szállítókapacitással kell rendelkezni a Japán, hogy ezeket a készleteket el tudja vinni a megfelelő helyre. Azért legyünk őszinték, az ázsiai területeken nincsenek komoly nagyipari központok, ahol ezeket föl lehetne dolgozni, tehát ez mind szállítási kapacitást igényel. Ahogy említettük, partra szállnak Jáván, elfoglalják Szingapúrt, és több olyan területet is, amelynek az egyik legfontosabb része a japán érdekeknek a kiszolgálása. Egy dolgot azért megemlítek itt 42-ben, 42 májusában van egy korall-tengeri csata. Ez a második világháború egyik nagyon komoly összecsapása. Itt már az amerikaiaknak oda kell tenni magukat, mert ha itt is veszítenek, akkor komoly bajba kerülnek. És ez első olyan tengeri csata is egyébként szakmai szemmel, amely repülőgép hordozókról vívott csapások sorozata. Az első olyan, ahol a felszálló gépek hajói nem látják egymást. Tehát ez egy új korszakot nyit a hadműveletekben, tehát legalábbis az ilyen típus hadműveletekben. Ugye eddig azt ismertük, hogy a csatahajók lövik egymást, támadják egymást, ha már felfedezték vizuálisan az ellenfelet, az első ilyen dolog az, hogy nem látják egymást ezek a hajók, és onnan felszálló gépek vívják meg végül is a harcot ebben a helyzetben. Tehát 1942-re azt mondhatjuk, hogy Japán eléri a terjeszkedésének csúcsát, eléri a legnagyobb kiterjesztést, amit a elfoglalt területek jellemezhetik ebben a helyzetben, és komoly kérdőjeleket tesz az amerikaiak elé. Itt két lehetőség van, vagy mindent oda tesznek az amerikaiak azonnal, vagy visszavonulnak és felszívják magukat egy kicsit, de erre nincs lehetőség. Itt azonnal reagálni kell, és az a előbbi tétel, amiről beszéltünk, hogy egy döntő csatára akarja kényszeríteni az Egyesült Államokat Japán, és ott megsemmisíteni, azt lehet mondani, a csendes óceáni erejét. Ez ugye június 3-7 között a Midway összecsapás, amely japánok szempontjából fontos lenne, az Egyesült Államok szempontjából pedig megint nagyon fontos, hiszen Midway egy olyan stratégiailag fontos hely, amely szintén befolyásolhatja a későbbi eredményeket.
Miért fontos Midway?
Hát azért fontos, mert egy olyan lehetőséget teremt, amely repülőtérrel rendelkezik, megfelelő kikötővel rendelkezik, és Midway egy olyan hely, ahova oda lehet csalni, azt lehet mondani az amerikaiakat, tehát oda lehet csalni annak a megvédése szempontjából. És ez is a japán elgondolásnak a lényeg, hogy oda kell csalni az amerikaiakat, majd ott pedig lehetőség szerint megsemmisíteni, hiszen olyan veszteséget szenvedtek, ha olyan gondolták ők, hogy ebből nem tudnak fölépülni. De aztán nagyon jól tudjuk, hogy van két hordozó, amely kim van a tengeren, valamit összeeszkábálnak, de azért a hat japán hordozó ott van a térségben, és készül arra az összecsapásra. Tehát Midwaynek ezért értékelődik föl inkább a szerepe, nem is azért, mert egy sziget ott a víz közepén, hanem ilyen szempontból mindkét fél tisztában van bele, hogy itt egy döntést kell kicsikarni.
Ennek kapcsán beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen ennek a térségnek, ahol a harcok folynak, a földrajza. De még mielőtt ezt megtennénk, azt áruld el, hogy a Korall-szigeteknél melyik fél győzött?
A Korall-szigeteken úgy írja azt a kirodalom, hogy egy XX, egy X-re volt egy döntetlen. Tehát a Korall-szigeteki csatában senki nem tudott döntő eredményeket elérni. Voltak veszteségek itt, és voltak veszteségek, de döntést egyik se fél tudott kicsikarni. Tehát békés döntetlen, nem mondjuk, hogy a békés természetesen idézőjelbe vonultak el a felek. Tehát nincs döntés egyelőre. De az első komolyabb összecsapás, hogy az előbb említettük szakmai szempontból, ezért fontos megemlíteni ezt a területet.
Viszont Midwaynél ugye az amerikaiak négy japán hordozót is elsüllyesztettek, ez hatalmas érvágás volt a japán flottának, mert nem csak pajokat veszítették el, hanem a szakképzett legénységet és a szakképzett repülőerőt is. Ezek után térjünk vissza a földrajzi részhez, mert ez 43 szempontjából, meg általában az egészítésük szempontjából is nagyon fontos. Mik ennek a területnek a földrajzi jellemzői, ahol a harcok folynak?
Alapvetően nagyon érdekes, hiszen például, amit beszéltünk, Midwayről nem éppen egy fedett terület, de azok a területek, amiket Japán megszáll, akár a kontinenshez közeli szigetvilág, vagy egyéb más területek, azért nagyon fedett és nagyon nehezen járható területek. Gondoljunk itt arra például a Guadalcanalra, amiről még nem beszéltünk, vagy néhány mondatot ejtettünk, hiszen az 42-43-ig áthozódó összecsapás helyszíne. Képzeljünk el egy olyan szigetvilágot, amelyek teljesen fedettek, fákkal, növényekkel, mocsaras területeket, kevés olyan partszakasz van, ahol partra lehet szállni. Tehát katonai szempontból a védőnek kedvező terepszakaszok ezek, illetve területek ezek, ez nagyon fontos. Nyilvánvalóan a megfelelő élővilággal, a megfelelő páratartalommal, a megfelelő hőmérséklettel, hiszen ha belegondolunk, akkor az egyenlítő környékén vagyunk majdnem, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon különleges terület. A Csendes-óceán térség maga ugye úgy képzelhető el, hogy egy hatalmas, több száz, több ezer kilométerre lévő, egymástól lévő pontok halmaza, amely pontok szigeteket jelölnek, de közte víz, víz és víz van, amelyet át kell hidalni, amelyen mozogni kell, de ez a terület ilyen szempontból olyan flottákat, illetve olyan elgondolásokat kell, hogy tükrözzön meg, akik fel vannak készülve erre, ekkora távolságnak a megtételére, és természetesen vannak ezek közt ebben a szigetvilágban stratégiailag fontos szigetek is, ilyen volt például Midway is, és felmerül a kérdés, hogy miért Midwayt választják. Hát azért, mert Hawaii, illetve Pearl Harbortől nyugatra elhelyezkedő Midway minden szempontból megfelel a japán haditengerészetnek. Miért is? Mert ott vannak. Nem kell még egyszer elhajózniuk idejönni, hogy megfelelő döntő összecsapásra kényszerítsék az amerikaiakat, hanem már ott van a csapásmérő flotta, mert ők így hívják ezt, ugye csapásmérő flotta, és a Pearl Harbor elleni támadás, ugye a Maz meg a Nitaka hegyét fedő nevű támadásnak az állománya minimális veszteséget szenved. Tehát azt lehet mondani, hogy majdnem egy érintetlen csapásmérő csoportosítás helyezkedik itt el, és az amerikaiak nagyon gyorsan ki tudják találni azt, hogy ez a célpont lesz a japánok elgondolásában a legfontosabb. Ehhez már hozzájárul az amerikai lehallgató szolgálat is, amelyik ebben az időszakban már tisztában van bele, hogy Midway lehet az. Csak azért említem meg, mert nagyon fontos az, hogy itt talán először, hiszen említettük, hogy Pearl Harbort nem tudták beazonosítani, hol lesz a csapás, de ezt már be tudják azonosítani, hogy Midwaynél lesz ez az összecsapás, és így az amerikaiak is kénytelenek a meglévő összes erejüket oda tolni.
És ahogy ezt említettük, ez az összecsapás egyértelmű amerikai győzelemmel zárul, aminek az lesz a következmény, hogy Japán elveszíti a stratégiai kezdeményezést a térségben, illetve ezen a hadszíntéren. Így jutunk el 1943-hoz. 1943 elején még zajlik a már általad is említett Guadalcanali összecsapás. Guadalcanal a Salamon-szigetek egyik szigete, Mi történt itt, miért fontos ez az összecsapás? Miért van erről ennyit szó? Ugye ez több sorozat is bemutatta ezt a csatát.
Igen, ahogy említetted, annyiban erősítsük meg itt a dolgot, hogy 1943 már a Salamon-szigetek környékén zajlik. Tehát itt nagy kitekintés nincs a felek között, szinte minden összecsapást ide lehet fókuszálni, és ide lehet tenni a Salamon-szigetek környékére. Mindenki tisztában van vele, hogy nagyon fontos, stratégiailag fontos területről van szó, hiszen akár Új-Guinea, akár Ausztrália eléréséhez, sőt az Egyesült Államok eléréséhez, vagy akár Új-Zéland eléréséhez hihetetlen fontos terület. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos. Guadalcanal, amelyik már 42. augusztusában harcok színhelyé válik, egészen 43. február 9-ig zajlanak itt harcok. Különösen fontos területnek tartják az amerikaiak. Nem véletlen, hogy több tenger összecsapás van itt, szárazföldi összecsapás, hiszen partra szállnak az amerikai csapatok, és igyekeznek Japánt kiszorítani erről a területről.
Mert hogy mik voltak az amerikai tervek 1943-ra? Mi volt, amit terveztek?
Az amerikai tervek egyértelműen abból indultak ki, hogy át kell venni a kezdeményezést. Át kell venni a kezdeményezést, és szépen lépésenként elindulni Japán felé, nem hagyva magunk mögött semmilyen területet, ahol japán helyőrség, japán csapatok lehetnek, vagyis az úgynevezett békaugrás hadművelet, amely szigetről szigetre indulna meg Japán felé, én úgy gondolom, hogy már ekkor elkezdődik, tehát ez a lényeg ennek. Viszont Japán is tisztában van bele, ha ezeket a stratégiai pontokat feladja, akkor rövid időn belül már ott fog tartani, hogy az anyaszigetek védelmére kell koncentrálnia.
Miért fontos ez, hogy nem hagyhatunk hátra egyetlen egy helyőrséget sem? A európai hadtörténelemből számos olyan példát ismerünk, főleg a 18. században, ahol a támadó hadseregek egész egyszerűen kikerülték a megerődített pontokat, és nem foglalkoztak velük. De itt miért fontos, hogy akár egyetlen egy ilyen?
Erre talán nincs is ilyen nagyon nagy szakmai válasz, inkább talán azt lehet rá válaszolni, hogy ez az amerikai koncepció, hogy ha felszabadítom az adott területeket, vagy az adott szigeteket, ott teljesen fel kell szabadítani. Tehát ott nem maradhat semmiféle japán erő. Nem azért, mert most ott marad 50 katona, meg 4 géppuska, és az hatalmas problémát okozhat ebbe a dologba. Ez az elgondolásnak a lényege, hogy mindent le kell söpörni, minden japán erőt ezekről a területekről. Tehát nem arról szól, hogy te is említetted, hogy nem lehetne, mert lehetne természetesen ott hagyni, de miért hagynának ott, ha ezek a műveletek folynak, az erők folyamatos tapasztalatokat szereznek, rendelkezésre áll az a technika, amely ezeknek a szigeteknek a megszállását, illetve partoszállás megszállását segíti. Nem gondolkodnak azon, hogy kikerülnek ilyeneket. Szépen egy sávban elindulnak, és akkor ezeket mind-mind a legkisebbtől a legnagyobb igyekeznek elfoglalni. Természetesen kiemelten foglalkoznak azokkal a szigetekkel, ahol repülőteret lehet létesíteni, vagy repülőterek vannak, japán repülőterek, hiszen mindennek az alapját a repülő támogatás adja ezen a területen.
Hallgató kedvéért mondjuk el, hogy a Korall-tenger és a Salamon-szigetek, ez a csendes óceán délnyugati részén fekszik, Ausztráliához közel, ami ugye relatív, mert még így is hatalmas távolságokról beszélünk, de ha a térképen keresik, akkor ez Ausztráliától északkeletre található. Ez volt az amerikai terv. Mi volt ezzel szemben a japánok terve 1943-ra?
1943-ra megbicsaklik a japán koncepció. A japánok mondhatjuk azt, hogy elvesztik azt a hadászati kezdeményezést, amit eddig kézbe tartottak. Ha vele gondolunk, így van ez az európai hadszíntéren is. Tehát az a haderő, amelyet szinte csak támadásra készítenek föl, hiszen a japán erőket szinte csak támadásra készítik föl, egyszer csak ott tart, hogy védekeznie kell. Vagy meg kell gondolni, hogy mit érdemes megtartani ezeken a területeken. Ez egy furcsa dolog Japán szempontjában, mert úgy ismerjük, hogy Japánok az utolsó pillanatig, de nem teljesen így van, hiszen több területen, akár egy Guadalcanalról is kivonják már végül a japán erőket, mert egyszerűen nem tudják tartani a területeket azoknak a megóvása miatt. Vagyis olyan veszteségekkel kezdi a 43-as évet a japán haderő, amelyek későbbiekben nagyban befolyásolják aztán a csendes óceáni hadszintérnek a végkimenetelét.
Maradjunk egy kicsit a veszteségeknél. Ha az ember beleolvas a szakirodalomba, akkor azt látja, hogy az amerikai partra szálló csapatok gyakorlatilag, hát a keleti hadszintérhez képest tényleg minimális veszteségekkel vesznek birtokba hatalmas területeket, miközben a védekező fél, a japánok, szinte az utolsó emberig elesnek, ami nyilván következik az ő kulturális hozzáállásukból, de akkor is megmagyarázhatatlan, hogy a támadó fél, akinek egyébként sokkal nagyobb veszteségeket kellene szenvednie, mégis sokkal kedvezőbben kerül ki az összecsapásból. És itt akkor itt említsük meg azt is, hogy az Egyesült Államok embervesztesége a II. Világháborúban, sebesültekben, halottakban, eltűntekben összesen 400 ezer fő volt, ebből 200 ezer Európába, ami ugye főleg a háború utolsó részére koncentrálódott, 200 ezer fő pedig a Csendes-óceáni hadszintérre esik, de ez már ugye 4 évre oszlik el. Ehhez képest Japán milliós nagyságrendben veszített el embereket, és azok általában mind hősi halottak voltak a már említett kulturális sajátosságok miatt. Mi okozza azt, hogy az amerikai taktika és stratégia ennyire eredményes a japánokkal szemben?
Egyébként azt mondhatjuk, hogy már a fölény okozza ezt a dolgot. A légi fölény, illetve a haditengerészeti fölény, amely egy sziget megközelítésekor megalapozza mondjuk a partra szállást. Japán ebben az időszakban kezd váltani, hiszen az első időszakban a szigetek külső védelmére koncentrál. Tehát magyarul a védelmét a szigetek külső peremén húzza meg, és mert az amerikai tengerészgyalogosok vagy más szárazföldérők partra szállnának, kap egy hatalmas csapást a haditengerészeti tüzérségtől, és kap a légi erőtől. Tehát magyarul a legnagyobb veszteségek már ekkor elérik a japán csapatokat, mert ez a parancs, hogy védeni kell a szigetet, és ők úgy gondolják, hogy a peremen kell ezt kialakítani. Tehát az első nagyon fontos dolog az, hogy azok a csapások, amelyek érik ilyenkor a védőket, azok meghatározók. Japán ebben a helyzetben már sokkal kevesebb ellentevékenységet tud végrehajtani, akár a légierő tekintetében, akár a haditengerészet tekintetében. Hát képzeljük el ezt a dolgot. Fölsorakoznak ott a különböző cirkálók és rombolók, és akkor tűz alá veszik a japánok állásait, amelyet előtte nyilvánvalóan megfelelően fel kell deríteni, hogy ezek hol húzódnak. Utána jön a légierő, végrehajtja a bomba támadásait. Szinte azt lehet mondani, hogy a védelem egyötödét hagyják meg, a többit teljesen kiemelik, és akkor szállnak partra majd a szárazföldi csapatok, akik azért óvatosan mozognak előre. Nincsenek olyan rohamok, például gyilkos rohamok, mint a japánoknál, ahol ez a szellem egyértelműen mutatja, hogy a császár, és sőt, azért öröm meghalni, idézőjelben az öröm természetes, hanem tisztelet, vagy tiszteletből meg kell halni. Hát más a felfogás. Igyekeznek megfelelő módon ezeket biztosítani. A másik az egészségügyi ellátás, ami nagyon fontos. Az amerikai csapatoknál nagyon közel van az egészségügyi ellátás, ha más nem, akkor a hajókon. Már meg tudják operálni, helyre tudják tenni a katonát, míg a japánoknál ilyen nem nagyon beszélhetünk. Hogy ott nagyon komoly egészségügyi ellátás lenne a vonal mögött, ez egy nagyon fontos dolog ebben a helyzetben. És még egy gondolat, aztán a japánok majd váltani fognak egy kicsit a év vége felé, már nem a sziget peremére fogják kitenni a védelmüket, hanem beteszik, de ez már inkább a 44-es évre jellemző lesz majd, amikor a sziget belső részén alakítanak ki védelmet, pontosan ezért, hogy ezt a fölényt valamilyen módon kompenzálni tudják, ezt a légi, illetve haditengerészeti tüzérségi tüzet.
Ugye az adás elején említettük, hogy a japán hadsereg ekkora már nagyon jelentős tapasztalatokat szerzett. Ez a tapasztalat egy másfél év alatt elolvadt, szűk másfél év alatt?
Hát azért ne felejtsük el, hogy Japán ezt a háborút alapvetően az elit alakulataival kezdi el. 1943-ban rendelik el márciusban a teljes mozgósítást Japánba, és azért gondoljunk bele, egy teljes mozgósítás tekintetében olyanokat is behívnak, akik kevésbé harcedzettek vagy képzettek ebben a helyzetben. Tehát nem véletlen az, hogy már egy kicsit ez a japán állomány is talán híkabb, mint ahogy, amivel a háborút elkezdik, és a 42-es sikereket elérik.
Mert hogy olyan mértékű veszteségeket szenvedett ez az elit erő?
Így van, egy-kettő, hihetetlen nők a területek. Hát ezeket a területeket le kell fedni, ezeket a területeket meg kell szállni, ezeken erőt kell állomásoztatni, nem beszélve arról, hogy hihetetlen nagy kapacitást igényel az utánszállításnak a lehetőség. Ezt biztosítani kell. Hatalmas, nem csak technika, a jó szállító kapacitás, hanem emberállományt is követel ez a dolog. Tehát Japán magyarul megvan osztva egy kicsit ilyen szempontból, és legyünk őszinték, csökken az az ütőerő, mert rendelkezett 1941-42-ben. Tehát ez egyértelműen magyarázatot adhat arra, hogy kicsit rossz kifejezés egy japán katonára, mert nem szoktam ezt használni, de kicsit higul az állomány ilyen szempontból.
Említetted a szállítást, ezt úgy kell elképzelni, mint az Atlanti-óceánon, tehát hogy hatalmas konvojokban rengeteg védőhajóval övezve szállítanak a japánok utánpótlást, vagy ők valami más megoldást választottak erre?
A japánok többféle megoldást is alkalmaznak, hiszen megvannak az alapvető alapszállítások, amelyeket lehet szállítani. A Tokyo Express néven híresültek el ezek a dolgok, hogy jönnek a ellátmányok, viszik a katonákat, viszik a lőszert, viszik az élelmiszert ezekhez a katonákhoz. De nagyon fontos dolog az is, hogy például a japánok tengeralattjárókkal is szállítanak. például komolyabb dolgokat. És ne felejtsük el azt, hogy ahhoz, hogy valahol például egy könnyű harckocsi megjelenni japán szempontból, az milyen kapacitást igényel, és csak egyről vagy kettő vagy egy közepes harckocsiról beszélünk, megjelenik, milyen szállítókapacitást igényel az ilyen szempontból. Tehát a japán szállítások, azt lehet mondani, már a háború elindítása elején is kiemelt feladatként jelentkeztek. Hihetetlen nagy hajóteret építenek ki a japánok ilyen szempontból, tisztában vannak vele, hogy ez az offenzív stratégia, ez olyan ellátási láncot követel meg, amelyet valamilyen módon ki kell szolgálni.
A japánok képesek voltak-e megvédeni ezeket az ellátóhajókat, hiszen hatalmas ellátási láncokat kellett üzemeltetniük, illetve hát adja magát a lehetőség az amerikaiak előtt, hogy ezeket a sérülékenyebb teherhajókat támadják légierővel, tengeralattjáróval, vagy akár felszíni hajókkal.
Így van. Ez nagyon fontos, hiszen az amerikaiak nagyon jól rátapintanak már az első pillanatban az, hogy a japánok a gyenge pontja az utánpótlás. Tehát ha ezeket elvágják, vagy ezeket támadják és gyengítik, akkor olyan érzékeny veszteséget tudnak okozni, amely sokkal jobban hat a japán haderőre, mint esetleg egy komolyabb összecsapásnál a sikerük, vagy akármi más. Erre mondanak egy példát, hogy volt a Bismarck-tengeri csata 43. március 2 és 4 között. Új-Guineába szállítottak volna egy gyalogezredet és különböző technikai eszközöket. Ez volt az első olyan komolyabb konvoj, amit az amerikaiak felderítenek, és szinte azt lehet mondani, hogy megsemmisítenek. Ezek az első komolyabb sikerei. Ez is nagyon érdekes téma, hiszen itt is ezek a konvojok azért nem az amerikai légierő hatókörén belülről indulnak, tehát ezeket fel kell deríteni. Először elérik őket a nehéz bombázók, utána beérnek a közepes bombázók hatókörébe, tehát hihetetlen módon rákoncentrálnak erre az amerikaiak arra, hogy gyengítsék a japán utánpótlási vonalakat. Ez egy nagyon fontos dolog. Későbbi háborúkban majd amerikai szempontból nem mindig lesz így, lásd Vietnám és Ho Chi Minh ösvény, amit nem tudnak elzárni, de itt mindent megtesznek azért, hogy ezek a konvojok ne érjék el a célpontjukat, és így gyengítsék ezeket az erőket, ott lévő erőket. Ez innentől kezdve stratégia is lesz egyébként az Egyesült Államoknál.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy hatalmas sakkjátszma, ez a csendes óceáni hadszíntér. Nem elsősorban a harcoló alakulatokra koncentrálnak, hanem azoknak az utánpótlását akarják elvágni. Hiszen egy éhes, lőszeréből kifogyott katona nem igazán tudta azt tevékenységet kifejteni. 43-ban említettük már Guadalcanalt, amit végül a japánok kiürítenek. Feltételezem, hogy az említett események miatt, hogy az amerikaiak elvágták az utánpótlást, és képtelenek voltak fenntartani a védelmet. Viszont tavasszal történt egy másik hasonlóan fontos esemény, ami a japán vezetést illeti. Gyakorlatilag lefejezték a japán haditengerészetet. Erről tudnál egy pár szót mondani?
Igen, ez úgy jelenik meg a kronológiák, hogy április 18-án 43-ban amerikai vadászgépek lelőik a japán hadiflotta főparancsnokát, Yamamoto tengernagyot, szállító repülőgépet. Erről van a hír. Mi történik itt valójában? Ez egy hihetetlen fontos esemény, mert ha belegondolunk, akkor azt mondhatjuk, hogy Yamamoto a japánok Tuhacsevszkije, hogy mondhatunk egy ilyen kifejezést, hihetetlen komoly felkészültség és ember, mint a politika természetesen enged neki. Érdekes dolog ez, hiszen beszéltünk már róla, hogy ő Egyesült Államok volt, itt volt. Ez pedig a mágus, a varázslat kódnévre hallgató, kódfeltörő amerikai hírszerző csapatnak a egyik nagy sikere. Akkor lehallgatják azokat a japán jelentéseket, amelyben azt jelzik, hogy Yamamoto elindul a Salamon-szigetekre, hogy a kicsit visszaesett harcértékű katonáit feltüzelje. Ugye ez volt a legfontosabb, egy 1600 kilométeres út egyébként, amit meg kell, hogy tegyen, és ezt azonnal jelentik Rooseveltnek, aki azt mondja, hogy kapjátok el Yamamotót, szó szerint így intézi, és azonnal aláírja a bosszú hadműveletet. Tehát a bosszú hadművelet Pearl Harbor-ért különösen, hiszen azt ő tervezte meg, zöld utat kap ilyen szempontból az amerikaiak szempontjából. Most már csak folyamatosan figyelni kell a japán rádióadásokat, amelyeket megfelelő módon tudnak megfejteni. Ehhez természetesen japán-amerikaiak is kellenek, akik azt a különleges fordítási rendszert, kontextus érzékenyek erre a szövegre, mert azért nem mindegy, hogy mit jelent, tehát ilyen szempontból nagyon fontos, hogy ez menjen. Azt úgy kell elképzelnünk, hogy teljesen tisztában vannak az útvonalával, hiszen mindig előre jelzik azt, hogy a Yamamoto hova fog érkezni, és a sziget visszajelez, hogy fogadásra kész vagyunk, tehát tökéletesen tudják az útvonalát, hogy merre fog menni. Annyit kell tudni erről a kis flottáról, hogy ez két szállítógéből és 6 darab kísérő zéróból áll, kicsúlyos a zéróból áll ez a flotta, amelyik kíséri a tengernagyot.
Ez a vadászgépek.
Igen, vadászgépek ebben az időszakban, köszönöm a kiegészítést. És egy nagyon komoly felkészítés és előkészítés után tudják megtámadni ezek az amerikai repülőgépek ezt a konvojt, és végül is Yamamoto-nak a gépét is találat éri, és a Bougainville-i dzsungelbe zuhal le, aztán végül, hogy ott megtalálják, azt mondják, hogy a gép lezont, azért halt meg, de aztán az azonosítás egyértelmű, hogy találatokat is kapott már a tengernek, tehát már akkor halott volt, amikor leesett. És természetesen hatalmas hír, ez hatalmas sikernek ismerik el az Egyesült Államokban is, még talán napjainkban is vannak viták, hogy a pilóták között kilőtte le, ugye mindenki magának tartja fenn ezt a dolgot, de egy biztos megrendíti a japán haditengerészetet ez a hír, hiszen a legkomolyabb és a legtapasztaltabb vezetőit veszti el. Tehát ez egy ismételten a hadművelet, tehát a bosszú hadművelet ilyen szempontból valóban bosszúvá válik, mert hosszú távra ki fog hatni majd végül is a japán haditengerészet szempontjából.
Mielőtt rátérnénk a 43-as év hadi eseményeire, itt fontos kitérni arra, hogy az amerikaiak mégis hogyan voltak képesek végrehajtani ezt a hadműveletet, hiszen azok a vadászgépek, amik végrehajtották ezt a támadást, már új generációs vadászgépek voltak, P-38 Lightning típusúak, viszont a japán vadászgépek nem igazán változtak 41-hez képest. Tehát arról szeretnélek kérdezni, hogy hogy állt ekkor az amerikai hadipar modern katonai eszközökkel, és mennyi volt ezekből a fronton, illetve hogy Japán hasonló fejlesztései hol tartottak ebben az időszakban. Főleg azért is érdekes ez, mert tudjuk, hogy 43-ban a német hadipar felnőtt a szovjet mellé, már ami a páncélos technikát illeti, és hát a vadászrepülői pedig addig is az élvonalban tartoztak. Mi a helyzet ekkor itt a csendes-óceáni hadszíntéren?
Japán szempontból talán azt mondhatjuk, hogy nagyon komoly fejlesztések a légierő tekintetében nincsenek. Módosítások vannak, ugyanaz a típusnak a különböző lehetőségeit használják ki, hiszen ha belegondolunk, az előbb által is említett Mitsubishi Zero-kal, de több feladatú repülőgépek voltak, amelyeket akár torpedóvetésre, bombázásra, légiharcra is tudtak használni, ennek voltak különböző típusai természetesen. A japán haderő ebben az időszakban kevés újdonságot tudott letenni az asztalra. A gépei pedig egyre kiismerhetőbbé váltak az amerikai légierő számára. Tudták, hogy mivel nagy távolságú műveletekre tervezték ezeket a repülőket, és nagy távolságú repülésekre, gyengébb a pilótának a fülkevédelme például, tehát ott kell támadni, általában ezeket a gépeket támadják. Tisztában voltak a hatótávolságával, tisztában voltak már azzal, hogy milyen manőverekre képes a levegőbe, tehát magyarul kiismerhetővé vált ez a dolog. De az Egyesült Államok, úgy, hogy említettem, megjelentek ugye a P-38-asok, mint újabb, de hát ilyen szempontból a bombázó flotta hihetetlen módon megváltozott, ugye a B-17-esek, 24-esek, 25-ösök már olyan csapásmérő képességgel rendelkeztek, amelyek nagy távolságot el tudtak érni, és ott hihetetlen komoly pusztításokat tudtak végrehajtani.
És azt is tegyük hozzá, hogy a japán vadászgépeknek a fegyverzete akkor már nem volt alkalmas arra, hogy ezekben a gépekben komolyabb károkat tegyen. Míg a háború elején ez egy kiváló vadászgép volt, amit említettél, tehát ez a Mitsubishi Zero. 43-ra azonban az emelkedő képességét leszámítva szinte minden szempontból elavult.
Igen, minden szempontból felülmúlták már az amerikai gépek ezt, és a légiharcban azért nagyon komolyan előjött ez a dolog. Nem beszélve természetesen arról is, hogy eltűnt az a profi pilóta nemzedék, amely a háborút kezdte, akár az amerikaiak ellen is, hiszen olyan veszteséget szenvednek a légierő gépei, és ezzel párhuzamosan a pilóták is, hogy eltűnik a 80%-a majdnem az elit pilótáknak japánul, tehát már nem azok a pilóták vannak, akik kezdik ezt a háborút, hanem egy új nemzedék, aki kevés tapasztalattal, rövidebb idejű kiképzéssel kerül be a belső vonalba.
Említettük a haditengerészetet, amiről ugye azt kell tudni, hogy Japánban a haditengerészet élvezett minden prioritást. Nyersanyag felhasználás, gyártás, gyártókapacitás, kiképzettség szempontjából, tehát ez továbbra is egy merit fegyvernemnek számított. Viszont a már említett szárazföldi hadműveleteket nem a haditengerészet vívta meg értelemszerűen, hanem a szárazföldi csapatok. Ezek a szárazföldi csapatok olyan fegyverzettel voltak felszerelve, amiket még az első világháború ihletett, és nem rendelkeztek olyan modern fegyverzettel, amikkel ekkor már az Egyesült Államok tengerész gyalogosai rendelkeztek. Ez valóban így van.
Ha most ugye Japánra gondolsz ebben a helyzetben, Japánról azért annyit tudni kell, hogy a 30-as években A harckocsi gyártás például fejlettebb volt, mint bárhol Európában. Tehát ahogy ők nekiálltak elkészíteni azokat a típusokat, amelyeket terveztek alkalmazni, ez hihetetlen komoly kapacitás hátteret feltételezett a japánokról. Természetesen azért próbáltak ők is megfelelően reagálni a szemben lévő félre, de nem mindig sikerrel. 31 és 38 közötti időszakban közel 1700-1800 harckocsit gyártanak le a japánok, és 40-re pedig az egyik legjelentősebb harckocsi állománnyal rendelkeznek. Azonban itt annyit említettünk már, hogy könnyű, náluk közepesnek nevezett harckocsi típusok voltak előtérbe, és ahogy mondtam, ezeket szállítani kellett. Tehát ez nem volt egyszerű akkor a területekre ezeket a technikai eszközöket elszállítani nagy számban, amelyek a hadművelet területé váltak.
Ugyanakkor azt is említsük meg, hogy azért könnyű és közepes típusokkal operált a japán hadsereg, mert ezeken a területeken, a szigetvilágon vagy a dzsungerekben egyszerűen ezek a harckocsik voltak alkalmasak bármilyen
harcszerűen. Igen, leges mozgása így van, tehát más nem lehet. Bár amikor megjelennek a M4-es Shermanok, akkor kifejlesztik idézem még a emlékekből az úgynevezett hármas típusú csinu harckocsit, amelynek az lett volna a feladata, hogy fölvegye a versenyt ezekkel a Shermanokkal. Próbáltak megfelelő módon reagálni, de ez a lehetőség nem hozott hatalmas döntést, mint ahogy várható volt. Igaz, hogy ez egy 75 mm-es löveggel is fel volt szerelve, volt ilyen technikai eszközük is, de alapvetően ebből 166-ot csináltak például meg ebből az új típusból, tehát nem volt nagy szám, és ezeket is már kénytelenek voltak majd a fő-szigeteknek a védelmére meghagyni. Még egyszer mondom, a szállítási kapacitások hiánya nagyban befolyásolta a nagy számú technikának a szállítását, illetve alkalmazását. Természetesen ez tüzérségnél lehetett szállítani, de a harckocsiknál azért ez komoly kihívást jelentett.
Igen, a hallgatók kedvéért M4-es Sherman harckocsi az egy amerikai közepes harckocsi, amit már a harci tapasztalatok alapján építettek meg, ez főleg Észak-Afrikára vonatkozik. A japánok ezzel szemben olyan harckocsikkal rendelkeztek, amiknek géppuska főfegyverzete volt, vagy valami alacsony űrméretű löveg. Ezek után akkor térjünk rá a 43-as év két fontosabb hadi eseményére, ami alapvetően határozta meg ennek az évnek az alakulását. Az egyik a Salamon-szigeteki összecsapások, a másik pedig a Gilbert-szigeti összecsapások. Mi történt itt? Mi volt a kezdőállapot? Mit terveztek az amerikaiak?
Az amerikaiak végül is, ha dátumszerűen nézzük ezt az évet, akkor június 30-án szállnak partra a Salamon-szigeteken, és kezdik el felsodorítani, illetve felgöngyölíteni a szigeteket. Tehát innen lehetőség szerint a japánokat távolabbi vizekre tolni, amit nagyon komoly erőkkel, már megfelelő technikai arzenállal és megfelelő elgondolások alapján próbálnak meg megoldani. Itt a Bougainville-t már említettük, ahol lezuhant a japán parancsnok. Ez egy hihetetlen fontos szigete volt például ennek a sziget sorozatnak, hiszen már Ausztráliához tartozott előtte, a japánok 42 tavaszán foglalták el, ez egy ilyen 230 km hosszú, hegedű alakú sziget, nagyon komoly lehetőségekkel, hiszen itt is kb. 6 repülőteret üzemeltettek és építettek el japánok. Ezeknek az elfoglalása és majd felhasználása nagyon fontos feladatot jelentett az amerikaiak számára. Itt több hadműveletet is kidolgoztak, ezeknek el lehet mondani, de úgy gondolom, hogy hamar elszáll mindenkinek, tehát nem ez a lényeg ebbe az egészbe, hanem 43 tavaszán kidolgozzák azt az akciósorozatot az amerikaiak, amelyet ugye az említett június 30-án indít meg, akkor már Douglas MacArthur tábornok indítja meg ezeket a műveleteket. Nyilvánvalóan az egyik legfontosabb cél Rabaulnak a elfoglalása lesz ezen a területen, hiszen a japán utánpótlásnak a nagy része 90% majdnem ide összpontos, és innen kell elosztásra. Tehát egy nagyon komoly elosztó központ ez. Ez lesz az egyik legfontosabb, hogy ezt elérjék. Azt pedig, hogy el tudják érni, nyilvánvalóan azt kell, hogy megfelelő repülőterek álljanak közelbe rendelkezésére az amerikaiaknak, és ezt tudják közvetlenül támadni. Tehát ezért is volt fontos itt elindítani ezeket a legfontosabb műveleteket. 43-ban aztán még partra szállnak Új-Guineán, és itt ejtőernyősöket is alkalmaznak ebben a helyzetben. És egy kicsit azt veszik észre az amerikaiak, hogy itt a Salamon-szigeteken egy kicsit fordul a kocka. Japán már nem olyan agresszív. Szükség esetén kivonja az erőket, ha nem látja a lehetőséget arra, hogy meg tudja tartani ezeket a területeket, és ebben a helyzetben nyilvánvalóan az amerikai katonák is merészebbé válnak egy kicsit. Nem beszélve arról, hogy már rendelkeznek megfelelő pártoszálló eszközökkel, megfelelő támogatással, ahogy az előbb már említettük. Magyarul minden lehetőség megvan arra, hogy ezt a rendszert, amelyet a japánok kiépítettek, részenként föl tudják számolni. Tehát ez nagyon fontos. De természetesen megemlíthetjük itt 1943-ban a Marshall és a Gilbert szigeteket is, hiszen fontos szerepet játszanak. A Salamon szigetekre visszatérve még egy pillanatra, azért nagyon fontos az, hogy ez szinte azt lehet mondani, hogy novemberig tartanak itt nagyon komoly összecsapások, és itt az amerikai haditengerészeti légierő, ugye az említett Rabaul, ellen indít majd egy olyan támadást, amit ahhoz hasonlítanak, hogy a japánok Pearl Harbort megtámadták. Tehát egy ilyen nagyon komoly csapást akarnak mérni, hogy véglegesen megállítsák az ideérkező japán utánpótlásnak a dolgait. Az ismert Halsey admirális az, aki úgy dönt, hogy nagyon komoly erőket koncentrál erre a Rabaul-i támadásra, és november 5-én 96 amerikai repülőgép csap le erre a területre. Nagyon érdekes az, hogy az amerikaiak, ahogy az előbb is említettük a beszélgetésünkben, hihetetlen módon ráéreznek arra, hogy itt az utánpótlás a kritikus pont. Tehát ha az utánpótlást elvágják, akkor esélyük van arra, hogy megrövidítsék, azt lehet mondani, japán ellenállást ezeken a területeken. És végülis az amerikaiak 10 gép ára megrongáltak 6 cirkálót, 4 rombolót, nagyon sok szállítóhajót, amely a területen tartózkodott, és ebben a helyzetben elérik azt a célt, hogy szinte azt lehet mondani, hogy Japán ezeken a területeken hát erőteljesen átgondolja a további tevékenységét, és nem erőlteti tovább a támadást, már csak defenzív műveleteket igyekszik végrehajtani. És hogy az előbb már belekaptam egy pillanatra a Gilbert szigetekből, és az Gilbert és a Marshall szigeteki hadművelet, ez 43. november végén kezdődik meg. Ez nagyon fontosnak tartják az amerikaiak ezeket a szigeteket, hiszen ha megnézzük a csendes óceáni térképet, mondjuk magunk elévetők, pont azt mondja, hogy a centrumban található ez, pont középen, nagyon fontos kiindulási pont aztán a későbbiekben a nyugati irányú előretörésre, kettő pedig nyilvánvalóan valamilyen módon meg is gyengíti az amerikai rákára ható nyomást, ilyen szempontból, mert ha ezeket elfoglalják, akkor egy hatalmas térséget tudnak ellenőrzések alatt tartani.
Igen, hogyha a hallgatók ránéznek a térképre, akkor látják, hogy ez a Marshall Gilbert szigetek, ez a csendes óceánnak a közepén fekszik, és hozzá a legközelebb a Midway szigetek esik, és onnantól néma csend, tehát aki uralja ezeket a szigeteket, az uralja Midway szigetek után a csendes óceánt.
Így van, ez nagyon fontos. Ezért mondhatjuk azt, hogy stratégiai helyen helyezkednek el ezek a szigetek. Ez elhúzódik 44 februárjáig ez a támadás. Végül is sikeres támadásokat hajtanak végre, és a Japán Birodalom fontos bázisait veszíti ezzel kapcsolatosan. Ennek a célja, hogy egyértelműen, hogy azokat a szigeteket, mondjuk, hogy Tarawa például, ezt mindenki nagyjából ismerheti az olvasmányaiból, és ez az úgynevezett galvanikus hadművelet operatívum, galvanik nevet viseli, aztán hozza meg azt a sikert, amit az előbb említettél ebbe a centrumba.
Tehát az kijelenthető, hogy 1943 végére az amerikaiak átveszik a minden szempontból a stratégiai kezdeményezést, és a csendes óceán közepéig ellenőrzésük alá vonják a területet. A japánokat kiszorítva ezekből a térségekből, így Japán többé nem veszélyes az Egyesült Államok anyaterületére.
Igen, ez egy, úgy gondolom, egy tökéletes összefoglaló, amit most így említettél. Hihetetlen fordulat ilyen szempontból, bár nem azok a hatalmas események zajlanak, azért nyilván itt is van néhány, mint 42-ben, vagy majd 44-ben, de mindenhogyan a fordulat évének tekintetjük 1943-at. Japán abszolút elveszti már a kezdeményezést, megkezdi a erőknek a visszavonását, és elég komoly gondokkal küzd már az ellátás szempontjából. Az amerikaiak egyre jobban feltöltődnek, nem csak pszichésen mondhatjuk így, hanem ellátási rendszerekben is, és egyre több technikai eszköz érkezik a területre, és ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy minden területen átveszik a kezdeményezést. Még egy dolgot megemlítek, amit meg kellett volna talán említenünk, hogy ebben az évben májusban az amerikaiak például megkezdik a tengeralattjáró háborút a japán felszíni hajók ellen. Tehát megjelennek nagyobb számban, mint eddig bármikor az amerikai tengeralattjárók, és itt a csendes óceán térségben a japán hajók már nem csak a légierőnek vannak kitéve,
És akkor itt azt is tegyük hozzá, hogy érdekes módon a japánok a saját maguk szempontjából beltengernek tekintett területeken nem vitték a szállítóhajóikat, azok mindenféle kíséret nélkül haladtak akár magányosan is a tengeren, így könnyű prédájává váltak az amerikai tengeralattjáróknak.
Igen, és még volt egy taktika, ami viszont a japánok változtattak a szállítókapacitáson, általában homogén szállítóhajókat alkalmaztak. Volt üzemanyag szállítóhajó, volt élelmiszer szállítóhajó, volt lőszert szállítóhajó, volt technikát szállítóhajó. És rájöttek arra, hogy ebből a konvojból, ha csak az üzemanyag szállítóhajót kilövik, akkor itt nagy baj van, így aztán már ezt megváltoztatták, és apróság, de ilyen szempontból fontos lehet, hogy vegyes szállításra térnek át, és általában minden bajon visznek mindent.
Ez azonban már ugye az 1944-es év történései közé tartozik. Japán 43 végén szintén eljutott a végkezdetéhez, hogy ezzel a képzavarral éljek, ugyanúgy, ahogy az európai hadszintéren is a tengelyhatalmak erői. Ezzel szerintem zárjuk ezt a beszélgetést. Horváth Csaba, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.